Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez a Nyolcágú Kereszt, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat magazin műsora. A mikrofonnál
Románya Tamás és Parák Eszter.
Mai adásunk témája a koronavírus járvány terjedése, pontosabban mondva az, hogy a napról napra változó helyzet hogyan alakította át a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat mindennapos tevékenységét.
Mint tudják, a Mária Rádióban ezen a héten kedden készült utoljára élő rádióműsor, tehát ezt a mai Nyolcágú Keresztet is felvételről hallhatják. Itt a Máltai Szeretett Szolgálat országos központjában, az irodában készítjük ezt a felvételt, illetve a különböző intézményeink ajtaján virtuálisan nyitunk be, hiszen most a bentlakásos intézményeinkbe nem tudunk bemenni, ezért telefonon kapcsoljuk a kollégáinkat vidéken és itt a budapesti intézményekből.
Mindezt azért tartottuk fontosnak elmondani, hogy egy picit illusztráljuk azt, hogy nem a szokásos körülmények között működik még egy ekkora segélyszervezet sem, de minden új helyzetre megoldást kell találni, hiszen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 230-nál is több intézményében naponta átlagosan 13 ezer ellátott emberről gondoskodik, és a munkát úgy kellett újra szervezni, hogy közben az elsődleges szempontot nem volt szabad figyelmen kívül hagyni, ez pedig az, hogy az ellátott emberek védelméért mindent meg kell tenni, az nem sérülhet semmilyen körülmények között. Mielőtt rátérnénk a részletekre, hallgassuk meg a híreket.
Máltai hírek.
Március 18-án többször használható, mosható szájmaszkok próbagyártását kezdték meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat tiszaburai varrodájában. A hiányciknek számító védőeszköz előállítására fokozatosan állnak át a szervezet foglalkoztatási programjának üzemei. Az előzetes számítások szerint a tiszaburai üzemben napi 1500 darab készül majd. Hasonló maszkokat készítettek már kisebb sorozatban a Szeretett Szolgálat Gödi bentlakásos intézményében működő varrodában is. Az intézmény dolgozóinak saját használatára. Az új termék az első időszakban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat ellátó intézményeibe kerül. A járvány ideje alatt a készpénzadományok jelentik a leghasznosabb segítséget. Március 17-én erről tett közzé felhívást a Máltai Szeretett Szolgálat. A koronavírus miatt hozott intézkedések okán az adományozás lehetőségei beszűkültek. A személyes érintkezések korlátozása miatt sokan szembesültek azzal, hogy adományaikat nem tudják sem elvinni, sem átadni. A járvány idejére a Máltai Szeretett Szolgálat által használt épületekben is ideiglenesen felfüggesztették az adományok fogadását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a karitatív tevékenység szünetelne. A Szeretett Szolgálat segítő programjai tovább zajlanak. A készpénzben befizetett adományok a koronavírus miatt kialakult helyzetben is célba érnek. A Máltai Szeretett Szolgálat ezekben a hetekben is ellátja küldetéséből adódó feladatait. Gondoskodik az idősekről, fogyatékkal élőkről, a hajléktalan emberekről és a legszegényebb kis településeken élő családokról. A Szeretett Szolgálatnak szánt támogatásaikat a szervezet számlaszámára lehet befizetni, online adományozásra pedig az adományoz.hu oldalon van lehetőség. Március 16-ától kezdve határozatlan időre bezártak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fenntartásában működő óvodák. A Szeretett Szolgálat iskoláiban életbe lépett a tantermen kívüli digitális oktatási munkarend. Az étkezést nyújtó iskolák és óvodák ebben az időben is gondoskodnak a gyermekek élelmezéséről. Március 8-án a tiszti főorvos látogatási tilalmat rendelt el a bentlakásos intézményekben. Az intézkedés a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 30 intézményét érinti, ezekben összesen 1895 ember él. A tilalom célja a megelőzés, hiszen a koronavírus okozta megbetegedés elsősorban az idős vagy beteg emberekre veszélyes. A Szeretett Szolgálat felhívta a hozzátartozók figyelmét, hogy amíg a tilalom érvényben van, a rokonok, ismerősök telekommunikációs eszközökön tarthatják a kapcsolatot a benti lakókkal. Akinek ehhez segítségre van szüksége, számíthat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársainak közreműködésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat híreit hallották. Hogyan tudja megváltoztatni egy egész intézménynek az életét az, hogy egy ajtót be kell csukni, és ez az egy ajtó, az a bejárati ajtó. Erről is fog mesélni nekünk egy észak-magyarországi településen működő több mint 200 fogyatékkal élő, súlyos fogyatékkal élő fiatalt gondozó bentlakásos intézményünknek a vezetője. Ugyanis most egy körképre fogunk elmenni, és megnézzük azt, hogy azok az intézmények, ahol idős embereket gondoznak, fogyatékkal élőket gondoznak, hogyan is élik meg azt, hogy nem lehetnek nyitva az ajtók, hogy nem mehetnek be a hozzátartozók, de még például a beszállítók is csak elég messze tudják letenni azokat az árukat, amelyekre szükség van a mindennapi munkához.
A következőkben szó esik majd arról is, mi minden változott meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téren működő hajléktalan házi orvosi rendelőjének működésében. Milyen izgalmat okozott az, hogy két esetet is jelenteni kellett az érintett szervezeteknek. Meghallgatjuk azt is, milyen módon működnek ebben a helyzetben a szeretetszolgálat oktatási intézménye is. Konkrétan a Gyulai Általános Iskolába látogatunk el virtuálisan, illetve a Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának vezető tudjuk meg, hogy milyen módon sikerül távoktatásra átállítani a 12 oktatási intézményt működtető rendszerünket. Mielőtt erre rátérnénk, hallgassuk meg Győri Dani Lajosnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökének gondolatait arról, milyen felelősséggel viseltetünk a mindennapokban a másik ember iránt, a ránk bízott ember iránt.
Nekünk, máltai vezetőknek az a dolgunk elsősorban, hogy a közösség feladatait meghatározzuk, de a közösség egyénekből áll. Az egyének felelősségét pedig csak önmaguk tudják felismerni, megérteni, és utána aszerint viselkedni. Ebben a helyzetben az egyéni felelősség az mindent meghatároz. Mi hiába vagyunk akár okosak közösségben, egy felelőtlen egyén egy fertőzést olyan gyorsan változtathat meg, hogy ott minden felborul, amiért nagyon sokan, nagyon komolyan küzdünk. Hát ami a legfontosabb, az egyén felelőssége az, hogy most a vezetők által adott utasításokat, ezt vegye komolyan, a helyzetet is vegye komolyan. Amikor komolyan vette és megértette, hogy ebben az ő felelőssége az, hogy nem maradhat ki belőle, ebből most nem vonhatja ki magát. Mert ha kivonja magát, az nem azt jelenti, hogy ő bátor és hős, hanem azt jelenti egyedül, hogy a többieket veszélyezteti. És a többiek veszélyeztetése az egy lehetetlen helyzet. Azért olyan felelősséget viselünk, amiért egész életünkben lelkiismeret furdalásunk lesz, ha kiderül, hogy a mi felelőtlenségünk miatt valaki megfertőződik. A Máltai Szeretetszolgálatnak a küldetése nem változik meg, hiszen a mi küldetésünk az a hitvédelme és a szegények is tápolása. Azt gondolom, hogy viszont ebben a helyzetben mind a kettő különös jelentőséget kap. A hitvédelme ebben a tekintetben azt jelenti, hogy mi akkor is az Isten kezében vagyunk, hogyha éppen ilyen kritikus helyzet alakul, és ezekben a kritikus helyzetekben bizony sokszor kell forduljunk az Isten felé, és kérni őt, hogy valahogy adjon nekünk erőt, adja meg azt a lehetőséget, hogy mi képesek legyünk megbirkózni ezzel a helyzettel. Ami is másik fele pedig a szegények is tápolása. Ilyenkor a felelősségünk nekünk óriási a nő. A legtöbb esetben a mi felelősségünk az ő támogatásukon, segítésekünk kívül az, hogy a társadalmat valahogy vigyük közelebb a szegényekhez. Most ebben a pillanatban a társadalom nem tud közelebb menni a szegényekhez, hát ott maradunk velük egyedül. Ha mi ott maradunk egyedül, és vannak olyanok, akik csak ránk számíthatnak ebben a helyzetben, akkor ezelől a felelősség elől mi nem tudunk elszaladni. Nincs hova. És hogyha mi elszaladunk a szegények mellől, akkor kimarad mellettük. Úgyhogy nekünk a ránk bízottaknak a egészségének a megóvása és az ellátása, az nem kérdés, az nem lehet egy alternatíva, ezelől mi máltaiak nem szaladhatunk el, emellett mindaddig ki kell tartsunk, amíg az erőnk azt engedi. Nagyon sok dolog van, amit megtehetünk. Nagyon sok dolog van. Egyik sem csodaszer. Egyik sem akadályozza meg, hogy megfertőződjünk akár mi, akár a ránk bízottak. De azt nem tehetjük meg, hogy ezeket nem végezzük el, hiszen akkor azt a kérdést kell majd feltennünk magunknak később, hogy valójában felelősek voltunk-e, megtettünk-e mindent a másikért?
A koronavírus járvány miatt elrendelt intézkedések sorát március 8-án az Országos Tisztifőorvos Intézkedése kezdte meg, amely a bentlakásos intézmények bezárásáról rendelkezett. Ez a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 30 intézményt érintett. Ebben a 30 intézményben összesen mintegy 1870 lakó él, akik az azóta eltelt időszakban nem fogadhattak látogatót, és ők maguk sem hagyhatták el az intézményt. Hogy mivel jár ez a mindennapokban, azt a következő körképünkben szeretnénk bemutatni. Az azóta eltelt időszak tapasztalatairól megkérdeztük Vodicskáné Ráczkövi Ildikót, az Esztergomi Zöldfenyő Idős Otthonunk vezetőjét, Hegedűsné Hegyi Editet, a Görcsönyi Idősek Otthonának vezetőjét, Halászné Józsa Gabriellát, aki a Békásmegyeri Házi Gondozó Szolgálatunk és Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Csoportunknak a vezetőjét, Brahó Zsuzsannát, a Miskolci Ápolási Otthon vezetőjét és Nagy Tibornét, a Gacsáji Fogyatékos Intézményünk vezetőjét.
Az összeállítás végén pedig Hanyeszné Fülöp Szilvia, a Siófoki Idősek Otthonának vezetője mesél nekünk a mostani mindennapjaikról.
Mi is nagyon tartottunk attól, hogy nehezen fogják elfogadni a lakók ezt az intézkedést, de bíztunk abba, hogy ugye a szociális szakember valahol a személyiségével is dolgozik, hogy sikerül olyan kommunikációval tálalnunk ezt a történetet, amivel megértük, hogy nem ellenük történik az intézkedés, hanem az ő védelmükben. Nyilván volt olyan is, aki nehezményezte, hogy akkor most hogy fog kimenni, de elmagyaráztuk, hogy segítünk a kapcsolattartásban, mindenre rendelkezésükre állunk, mondják nekünk a problémát, és akkor így elfogadták és megköszönték. Ránk egy kicsit kevesebb hárul, mert mi csak tálalókonyha vagyunk. Tehát az igazán nagy dömping ez ügyben a társintézményünkre, a Pilismaróti Esthajnal Idősekorúak Otthonára hárul ez ügyben, de nyilván nekünk is a posta, a szennyes ruhaszállítás, a többi ebben van, ebben a dolgozóinknak egy szervezett összefogást kellett létrehoznunk, hogy hogyan szervezzük meg az átvételt a kaputól, stb. Mi kis intézmény vagyunk, 50 fős intézmény, úgyhogy annyira személyes kapcsolataink vannak mindannyiunknak velük, hogy elfogadják. Az volt az egy ilyen furcsa, érdekes eset, hogy jött érdeklődő, ugye ki van írva a kapura, hogy nem léphet be, telefonszám van, mert ugye nekünk nagyon messze van a kapu, és ki van függesztve a telefonszám, és akkor azon utol tud érni, és de egyből le is megyünk a kapuhoz, tehát amikor meglátjuk, vagy csönget valaki, akkor egyből le is megyünk, és megkérdezzük. És például ez volt az érdekes, hogy ő nem értette meg, hogy most miért nem nézhet körül. És akkor mondtuk neki, hogy de hát ő nem látogatni jött, ő csak körülnézni, hogy hova szeretné hozni. Igen. Ellátási helyre hozzátartozott. Ma is volt néni, nagyon szeretett volna, aggódik a fia iránt, és akkor egyből kértük a telefonszámot, vittük neki a telefont, mi segítettünk, ugye ezeken okostelefonokon ők nem tudnak tárcsázni, mi betárcsáztuk a számot, átadtuk, adtunk neki egy helyiséget, ahova leülhet nyugodtan beszélni, kértük, hogyha befejezte, akkor szóljon, és akkor mi majd letesszük a telefont, a laptop, videócsetet tudunk, tehát hogyha tényleg ez nagyon hiányzik, akkor mindent megpróbálunk megszervezni.
Gondviselésháza, Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny, 100 idős lakóról gondolkodunk, míg Keresztespusztai telephelye, Harmónia Időskorúak Otthona pedig 65 férőhelyen működik. Lakóinknak ebben a kialakult helyzetben hát nehéz időszakot élnek meg azzal, hogy látogatási tilalom van, illetve ők sem hagyhatják el az intézményt. Ezt mi próbáljuk ellensúlyozni a különböző foglalkozásokkal, olyanokkal, amik örömet szereznek, beszélgetésekkel. A hozzátartozókkal úgy tudják a lakóink tartani a kapcsolatot, hogy telefonon keresztül akár a hozzátartozó jelentkezik, akkor oda visszük a telefont, illetve az intézményünkben van nyilvános telefonkészülék, ahonnan telefonhívásokat tudnak kezdeményezni és fogadni, illetve mivel a hozzátartozók az intézményünkben nem tudnak bejönni, így akkor a kész csomagokat, vagy amiket itt szeretnének az időseknek adni, akkor azt átvesszük és átadjuk az idősnek. Volt egy nagyon kedves élményem ma, amikor az egyik kolléganő felhívott, és elmondta, hogy a médiában azt hallotta, hogy előfordulhat, hogy otthon elhagyási tilalom, vagy település elhagyási tilalom lesz, akkor ő szeretné felajánlani, hogy a Keresztes-pusztai intézményünkbe, ott van egy ilyen kis vendéglakás, hogy ő akkor oda költözne, hogy minél biztosabb legyen az ellátás és gördülékeny.
Ebben a helyzetben felmértük, hogy hol lehet jobban támaszkodni a családokra, tudnak-e olyan feladatokat ők is vállalni a hozzátartozóik mellett. Sajnos az ellátottainknak nagyon nagy százalékában külföldön távol él, vagy vidéken él a hozzátartozója, ezért is bízták ugye ránk, és kérték a segítségünket. Nagyon sok olyan ellátottunk van, akinek nincsen egyáltalán hozzátartozója. Sok ellátottnál ugye felkerestük a házi orvost, 3 hónapra való gyógyszermennyiséget felirattunk, kiváltottunk, mindenki igyekezett egy kicsit több élelmiszert vásároltatni velünk, hogy tartalékok legyenek, akik kaptak például adomány ebédet, ott a szolgáltató hétfőtől már nem tudott számunkra biztosítani étkezést, oda élelmiszercsomagot vittünk, hogy azzal segítsünk a számukra. Akinek például átutalással jön a nyugdíja, ott kértük, hogy gondoskodjunk közös erővel arról, hogy legyen otthon készpénz, hogy lehessen vásárolni, amikor már ugye nem tudnak kimenni. Az a biztonságos, hogyha zárt térben, a saját lakásukban tartózkodnak az idősek. Számíthatunk arra, hogy kapunk plusz feladatokat is. Én most úgy gondolom, hogy elsősorban azok a jelzőrendszeres ellátásban lévő idősek fognak minket megkeresni, akikkel már amúgy is kapcsolatunk van. Ez legalább 30 fő, akiket ugye nem részesülnek házi segítségnyújtásba, de jelzőkészülék van kint náluk arra az esetre, hogy a krízis helyzetbe kerülnek. Ők valószínű minket fognak elsősorban mozgósítani.
Azzal kapcsolatosan, hogy ugye látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus fertőzés terjedésével kapcsolatosan, számunkra azért nem újdonság, mert látogatási tilalom számtalan más esetben is elrendelődik az intézményben. Általánosabban azt kell mondjam, hogy majdnem minden évben van ilyen, az influenza járványok tekintetében, tehát gyakorlatunk van ebben ennek a lefolytatásában. Természetesen ez plusz terheket ró az intézmény dolgozói számára, olyan tekintetben, hogy ugye kapcsolatot csak ők tartanak a hozzátartozókkal, hozzátartozók az épületbe a portáig jöhetnek le, vagy jöhetnek be, a kollégák ide lemennek, ott átveszik a hozzátartozóktól a betegeknek behozott csomagokat, tiszta ruhát, élelmet, bármit, amit a hozzátartozók szántak, és ők hozzák fel az osztályokra. Hozzátartozók kapcsolatot a betegeinkkel csak telefonon keresztül tudnak tartani, sajnos más jellegű kapcsolattartásra ebben az esetben nincs lehetőségünk. Egyébként pedig olyanra volt példa, hogy földszinten lévő betegszobában a hozzátartozó egyszer csak egy székkel megjelent az intézménybe, de letette a széket az ablak elé, bekopogott az ablakon, mamának is ablakon keresztül beszélgettek. Hát nyilván azért ezt igazából ilyennek annyira nem örültünk, hiszen azért ez balesetveszélyes volt, aztán megkértük a hozzátartozót lehetőleg mellőzze az ilyen jellegű akcióit, de egyébként megérték, elfogadják, tudják, hogy az ellátottaknak a biztonságát szolgálja ez az intézkedés.
Hát a plusz feladataink igazándiból az, hogy fokozottan odafigyeljünk a fertőtlenítésre és azokra az utasításokra, amit kapunk, és nyilvánvaló, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy a legalacsonyabb szintre csökkentsük a fertőzés veszélyt. Van egy kis postaládán, amiben a kollégás segítségével az olyan lakók is üzenhetnek, akik nem tudnak írni. És ezt hetente mi kiszoktuk üríteni, ezt a kis postaládát, és hetente próbáljuk reagálni azokra a kérésekre és kérdésekre, amit ők úgymond a hozzátartozóknak írnak. Nem nagyon gyakori nálunk ez, hogy a hozzátartozók húzottan tartják a kapcsolatot, próbálunk őszintén válaszolni a kérdéseikre, hogy érezzék azt, hogy ők biztonságban vannak.
Mi egy 50 férőhelyes intézményben dolgozunk, 50 időskorú számára nyújtunk bentlakásos ellátást, gyakorlatilag a nálunk élő időseknek ez az otthona. Talán a legnehezebb és a legfájóbb pont az idősek számára az a látogatási tilalom. Ezt mind a hozzátartozók, mind az idősek nagyon-nagyon nehezen élik meg. Ezt az űrt, ami keletkezett ezáltal, ezt megpróbáljuk kitölteni, próbáljunk olyan foglalkozásokat, olyan terápiákat bevezetni, amivel egyrészt ez a hozzátartozók látogatásának a hiányát, másrészt az esetleg kialakult szorongásokat próbáljuk csökkenteni. Egyébként az idősek rendkívül együttműködőek. Napi szinten ülünk le és beszélgetünk arról, hogy most éppen mi hogyan alakult, mit hogy csináljunk, hogyan kellene esetleg másképpen jobban tenni a dolgunkat, mind a munkatársakkal, mind pedig a lakókkal. Hát a kézmosás az kiemelt jelentőségű, eddig is az volt, de azt gondolom, hogy most ebben a helyzetben mindenki olyan alapossággal és olyan odafigyeléssel próbál jól kezet mosni, annyira odafigyelnek már, hogy most már a támbotot is lemossák, tehát a támbotot is fertőtlenítik. A látogatási tilalom nyilván kiterjed azokra a szakemberekre is, akik egyébként az intézményben plusz terápiákat szolgáltattak a bentlakók részére, például a zeneterápia, vagy az állatasszisztált terápia, de akár a Szent Misék, ugye plébános atya, illetve a református lelkész úr sem tud most személyesen részt venni a mi mindennapi életünkben. Próbáljuk az ő hiányukat valami más módon lehetőségeinkhez mérten pótolni, tehát olyan plusz foglalkozásokat vezetünk be, zeneterápia helyett zenefoglalkozás, illetve hát minden napunkat a napi evangéliummal indítjuk, együtt imádkozunk, és hát nagyon bízunk abban, hogy nem lesz probléma, és ezért imádkozunk.
Ahogy ezt több intézményvezetőnk is elmondta, most nekünk az ellátottaink felé, a ránk bízott emberek felé az egyik legfontosabb dolgunk az, hogy őket megnyugtassuk és biztonságban érezzék magukat. Ezt például a házi gondozást végző munkatársaink személyre szabottan kell, hogy megtegyék, hiszen elmesélte azt is Halászné Józsa Gabriella nekünk itt a beszélgetésen kívül, hogy a kollégáiknak nagyon oda kell figyelni arra, hogy melyik nénihez például hogyan lépnek be. Van, akit az nyugtat meg, hogyha maszkban és kesztyűben kopogtatnak be hozzá, de van, akit pedig az nyugtat meg, hogyha szinte szót sem ejtenek arról, hogy mi is a helyzet most a világban. Hallhattuk Nagy Tibornét, aki a Gacsályi Fogyaték élő intézménynek a vezetője, ő pedig azt mesélte el, hogy a munkatársaknak is, és az ott élő fogyatékkal élő embereknek is a legnagyobb változás az, hogy hozzájuk bármikor bárki bemehetett. Onnan a faluból is, a környékről is nagyon sokan jártak be hozzájuk, óvodások, iskolások, beszélgetni programokra, és most sajnos zárva van az ajtó.
Alig néhány nappal a bentlakásos intézmények bezárását követően újabb rendelkezés látott napvilágot, amely az iskolákat és az óvodákat érintette. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai egy hétvége alatt dolgozták ki azt a módszert, hogy a következő hétfőtől mi módon fogják a tananyagot átadni az iskolák diákjainak. A problémát részben az jelenti, hogy az érintett családok otthon minimális infrastruktúrával rendelkeznek, a legtöbb helyen hiányzik a számítógép és nincs internet előfizetés. Ebben a helyzetben kell valamilyen módon megoldást találni a távoktatás hogyanjára és mikéntjére. Elsőként hallgassuk meg Laca Zoltánné, Máltai Szeretetszolgálat Gyulai általános iskolájának igazgatóját, azt követően pedig Thaisz Miklóst, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványának vezetőjét kérdeztük a kialakult helyzetről.
Gyulajon a törvény értelmével rendeletek szerint az óvodát és az iskolát is a mai nappal lezártuk. Az iskolai gyerekek távoktatásáról most tartottunk egy nevelőtestületi értekezletet. Sajnos a gyerekeknél nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, amikkel a digitális oktatást biztosítani tudnánk. Ezért úgy döntöttünk, hogy Facebookos csoportokon és feladatlapokon keresztül irányítjuk és mentoráljuk a gyerekek otthoni tanulását. A gyerekek hazaviszik a tankönyveket, és a tankönyvekben, munkafüzetekben lévő tematika szerint haladnak, és ezeket a feladatlapokat fogják tudni a pedagógusok úgy ellenőrizni, hogy a telefonnal fényképezni tudnak a gyerekek, és ezért telefonos képeket fognak az elvégzett munkájukról beküldeni. És a tanulástervezés családonként próbáljuk, tehát a nagyobb gyereknek, ha van telefonja, akkor az ő telefonjára küldjük a kisebb testvéreinek a feladatait is. Informatikai eszköz a családokban szinte semmi nincs, a telefonok pedig hát nem alkalmasak arra, hogy itt nagyobb letöltések legyenek. Igazából a gyerekek csak telefonálásra használják, meg Facebookozásra, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy a Facebook csoport lesz az, ahol a távoktatást meg tudjuk valósítani. A családok a helyzetet hát elfogadják. Annyi most egy kicsit megnyugtató számukra, hogy megszerveztük már a mai napon a gyermekétkeztetést, felmértük, hogy ki igényli, ki nem igényli, hogy ez a helyi önkormányzat feladata, de a felmérésben segítettünk. A gyerekek 90%-a igényli a gyermekétkeztetést, ezt az önkormányzati konyhán fogják lebonyolítani, mi ennek a koordinálásában, meg a gyerekek értesítésében tudtunk segítkezni. Amit nagyon erősen kommunikálunk kifelé, Facebook csatornán, akár személyesen, sőt a rendőrünk nagyon partner ebben, hogy a gyerekek itt a faluban se bandázzanak, ne focizzanak a focipályán, ne legyenek fel a játszóterek. Ezt próbáljuk a szülőkkel is megértetni, hogy a saját érdekük az, hogy házon belül, udvaron, kapun belül tartsák a gyerekeiket.
Ez a digitális munkarend az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden általános iskolában és középiskolában tanítási szünet helyett oktatás van, csak más módon, mint ahogy megszoktuk. Ez a munkarend egyébként vonatkozik az úgynevezett fejlesztő iskolákra is, amiről ugye nyilván keveset beszélünk. A fejlesztő iskola az azt jelenti, hogy súlyos, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyerekek járnak ide. Mivel jogilag ez is iskola, ezért itt is meg kell szervezni valamilyen módon ezt az úgynevezett digitális oktatást. Most nyilván a digitális oktatás ott, ahol súlyos, sok esetben érteni fogyatékos, autista és egyéb fogyatékosságokkal rendelkező gyerekekről van szó, ezt azért nem nagyon nehéz megszervezni. Viszont mégsem mondtuk azt, hogy ez lehetetlen. Úgyhogy mi azt tettük ebben az iskolánkban, nekünk Marcali, Pécs és Siófok telephelyen van fejlesztő iskolánk, hogy kiadtunk minden szülőnek egy úgynevezett heti tervet, ahol nagyon röviden, világosan, egyértelműen leírtuk nekik, hogy milyen otthoni fejlesztéseket javaslunk, tehát egészen odáig, hogy akkor mikor legyen szabadidő javaslatunk szerint, mikor 10 óra jözzanak, mikor mozogjanak, mikor rajzoljanak, mikor mozogjanak. És ezt az ajánlást, ezt ugye jutottuk minden szülőhöz, ezen kívül pedig lehetőséget biztosítunk arra a teljes munkaidőben, hogy minden szülő, akár telefonon, akár online, általában egyébként messenger csoportok vannak ezekben az iskolákban, tehát ilyen chat csoportok, ezekben bármikor kérdezhetnek a gyógypedagógusoktól, illetve azt is kértik, hogy akinek ez van kedve, vagy szeretné, az vagy videón, vagy fotón nyugodtan küldj el a gyógypedagógusainknak, hogy mit, hogy csinál, és akkor így még könnyebben el tudja képzelni, hogy pedagógus, hogy éppen mit, hogy csinálnak otthon, és akkor tud segítséget nyújtani. Tehát egy folyamatos, online és telefonos segítséget adunk. Ami a többi iskolánkat illeti, ugye a Máté Szeretett Szolgálatnak vannak óvodái iskolája, Gyulajon, Tarnabodon, Tiszabőn, Tiszaburán. Ezeknél az iskoláknál is természetesen a rendkívüli munkarend, tehát ez a bizonyos digitális munkarend lépett hatályba. Hát nem egyszerű az élet. Az óvodák hivatalosan bezártak. Rendkívüli esetben ügyeletet tudunk biztosítani, amikor az óvodák bezártak, hivatalosan is. Az általános iskolákban viszont működik a digitális munkarend, ami a szó jelentésétől azért eltérően természetesen nem azt jelenti, hogy csak digitálisan tudjuk tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, hiszen az nincsen garantálva senki által, hogy és nincs is minden családban elegendő számú digitális eszköz, internetelérés, stb. Ezért azt csináltuk, hogy természetesen már a hét elejétől kezdve adunk ki feladatokat, egyrészt digitálisan, másrészt papíralapon is elhelyezzük olyan biztonságos helyen, ahol a gyerekek úgy is járnak, például azért, mert ebédet kapnak, tehát természetesen az étkeztetés az biztosítva van a gyerekeknek, és amikor mennek éppen ebédért, akkor ott át tudnak venni feladatokat, és ezt le is tudják adni. Mi arra nagyon figyelünk, hogy a feladatok kiosztásánál, hogy ne zúdítsunk rengeteg szokványos feladatot a gyerekekre, hanem nyilván inkább az elején, ugyanígy az elején vagyunk ennek a teljesen rendkívüli helyzetnek, az lenne fontos, hogy kialakuljanak azok a csatornák, fórumok, amelyeken keresztül tartjuk a gyerekekkel a kapcsolatot, amelyeken keresztül a gyerekek megszokják, hogy nem engedtük el a kezét, vannak feladatok, dolgozni kell, és arra is törekszünk, hogy minél érdekesebb, izgalmasabb feladatokat adjunk, főleg így ennek az egész időszaknak az elején, hogy a gyerekek lelkesedése fennmaradjon, és hát az is különösen fontos, hogy most ne új tömény tananyagot zúdítsunk rögtön a gyerekekre ezen a teljesen más módon, hanem inkább az ismétlés, gyakorlás, élményszerű feladatok feldolgozása révén tudjanak bekapcsolódni ebbe az új típusú oktatási rendbe.
A napról napra változó jogszabályok egyre szigorúbb intézkedéseket írnak elő az egészségügyi ellátás mindennapos gyakorlatában. Ezek különösen igazak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalanházi orvosi rendelőjére, amely a Batthyány téren működik, a Szeretett Szolgálat 24 órás egészségügyi centrumának részeként. Ebbe az intézménybe térhetnek be magukat rosszul érző hajléktalan emberek a fővárosból, ide hozzák be az akut eseteket az utcai gondozó szolgálat munkatársai, illetve hát a Batthyány tér környékén élő hajléktalan emberek is ide látogatnak, naponta mintegy 20-40-en. Az ő ellátásukban sok minden megváltozott, érkezéskor például valamennyiüknek megmérik az itt dolgozó kollégák a testhőmérsékletét, kikérdezik őket arról, hogy merre jártak, milyen egészségügyi kockázatoknak voltak ők kitéve, de mindenről, hogy mindez hogyan zajlik, miért és mit jelent a mindennapos munkában, hallgassuk meg dr. Békási Sándort, a 24 órás egészségügyi centrum vezetőjét.
Hát ugye itt a Batthyány téren két intézményről van szó. Van egy egészségügyi centrumunk, ami klasszikus egészségügyi ellátást nyújt hajléktalanok és rászorulók számára alapellátást, tehát ez egy házi orvosi rendelés. Ez az egyik része, a másik része az itt nyújtott szolgáltatásainknak az egy szociális intézmény, lábadozóként üzemelő átmeneti szállás. Mind a kettőben tettünk óvintézkedéseket így a koronavírus járvány kapcsán. Nyilván a két szolgáltatást, amennyire eddig együtt élt itt az épület részben, annyira szét is kellett választani, hiszen különböző kockázati szintnek felelnek meg. Az egészségügyi centrum a nagyszámú orvosbeteg találkozás miatt az egy fokozott kockázatú intézmény, tehát ott napi ambuláns betegellátás történik, akár 20-30-40 fő is megfordul, akinek az előéletéről nem tudunk semmit. Nyilván itt rutinszerűen végzünk szűrést, tehát a járványra vonatkozóan minden ellátott betegünknél testhőmérsékletmérés történik az ellátás kezdetén, illetve egy kérdőíves felmérés a koronavírushoz kapcsolódó tünetek, panaszok alapján, és hát nyilván megkérdezzük, hogy érintkezette ismert koronavírus fertőzött személlyel. És különösen odafigyelünk a felső-alsó légúti panaszokkal jelentkező személyekre. Nyilván, hogyha fölmerül a vírusfertőzés gyanúja, akkor ezt jelezzük a zöld számon, és az esetdefiníciónak megfelelő eljárásrendet indítjuk el az adott illetőnél. Sűrítettünk a fertőtlenítő takarítások gyakoriságán, védőeszközben dolgoznak a kollégáink, és várhatóan a közeljövőben egy konténerbe fogjuk telepíteni a szolgáltatást, hogy még inkább lehatároljuk a
itteni, a házi orvosi
rendelés. Igen, igen, itt az épület előtt lesz egy erre kialakított konténer, ahol a rendelés fog zajlani. Ez az egyszerű fertőtleníthetőség és a kisebb betegforgalom miatt fontos. Aki tünetmentes és panaszmentes, csupán a krónikus gyógyszereinek a felírásáért jön, őt teljesen más útvonalon kezeljük, tehát ne is érintkezzen akut betegekkel, nekik az gyógyszerek felírását és a gyógyszerek átadását azt máshogy biztosítjuk.
Volt olyan eset, akit jelenteni kellett ezen a zöld számon?
Volt. Eddig két ilyen esetünk volt, egyik esetben sem igazolódott, tehát volt egy lázas torokfájásra jelentkező beteg, akinél végeztünk vérvételt, még a vérvétel eredménye előtt lejelentettük őt, és ott egy elkülönítést javasoltak, és délután a visszakapott labor eredmény alapján az látszott, hogy neki egy bakteriális fertőzése van, tehát nem merül föl vírusfertőzés. Volt ilyen esetünk is, arra számítunk, hogy egyre gyakoribb lesz ez. Ezért kell időben kicsiszolni ezeket az ellátási útvonalakat, hogy a stáb is pontosan tisztában legyen ezekkel a dolgokkal, mert hogy amikor már nagy számban érkeznek be ilyen betegek, akkor már nem lehet azon gondolkozni, hogy mit is kell csinálni.
A napokban személyesen találkoztam Kozma Imre atyával, és aggódva kérdeztük tőle a kollégáimmal, hogy ugye atya nem mozdul ki a rendházból, és ő azt mondta, hogy természetesen a leghosszabb út, amit most megtesz, az csak az irgalmas rendi kórházba vezet az ott fekvő betegekhez, hogy tudjanak beszélgetni, és ezt kérte mindazoktól, akik idős emberek, hogy próbáljanak meg hozzá hasonlóan otthon maradni, és ha tudnak, akkor segítséget kérni a mindennapokban. És hogy még mi mindent fogalmazott meg, nem csak nekünk máltaiaknak, Kozma Imre atya, azt hallgassuk meg a következő percekben.
Kedves testvérek! A világjárvány idején is igaz az apostol figyelmeztetése. Mi vagyunk azok, akiknek szeme elé állították Jézus Krisztust. Ez a járvány elódázhatatlanul felelős magatartást követel tőlünk önmagunk miatt és egymásért kötelező felelősségünk miatt. A tehetetlenség emberi létünk legbensejét sebzi, mint a tövis. Azt sem tudjuk igazán, hogy a reménység többe vagy a kétségbeesés. A rólunk készült képet Isten állított a szemünk elé nagy pénteken saját fiában. Íme az ember, mondta Pilátus. A szó, amelyet ebben a történetben Jézus kimondott, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, kellett, hogy Istenhez találjon. Ha van szó, amely magától értetődően hiteles, akkor ez az. Ez a szó nekünk is szól, amely létünk titkainak mélyébe hatol, s nem kényszerűség, hogy elhiggyük. Bátorság! Jézus mindent megváltott, amit magára vett. Legyen vigasztalásunkra velünk az Isten.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. Észrevételeiket várjuk a radio@maltai.hu e-mail címen.
És 2 hét múlva pedig ismét felvételről fogunk jelentkezni itt a Mária Rádióban. Addig ne felejtsenek el kezet mosni minél gyakrabban, ha tehetik, akkor maradjanak otthon, és a legfontosabb, hogy ne felejtsük el szeretni egymást. Búcsúzik Önöktől a két műsorvezető, Romhányi Tamás és Parák Eszter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.